önöket. Önök a Mária Rádiót és benne az Örvény Szeplőtelen című adást hallgatják. Csíksomlyó. A csíksomlyói kegyszobor története Páter Boros Fortunát dr. Ferenc Rendi pap írása. Kiadja Kluj Korozsvár, 1926, Szent Bonaventura könyvnyomda. Csíksomlyó. Egy csendes kis falucska a Kissomjóhegy lábánál. Alig 4-5 házból áll, mert a többi házak vagy Várdott falvához, vagy Csobot falvához tartoznak. Ami kicsiny fekvésében és csendes az év legnagyobb részében, épp oly jelentékeny a székelyföldi és a székely nép történetében. A székely népnek szíve, lelke, vágya és minden epedése legalább egyszer elmenni Csíksomlyóra és leborulni a csodatévő Mária szobor lábai előtt, hogy ott elsírja bánatát, kiöntse keservét, s letegye elviselhetetlennek látszó terhét. Az emberek oda ellenállhatatlan vágyjal, terhelt lélekkel szoktak sietni, és megkönnyebbült lélekkel, de nehéz szívvel távoznak onnan. S mert sok könnyet sírtak el itt, és sok fájdalom megenyhült, ezért oly kedves e hely. És hát, ha még az el nem sírt könnyek is beszélni tudnának? Csíksomlyón nem volt mindig olyan csendes, magára hagyott, mint most, amikor csak a nagyobb Mária ünnepek alkalmával élénkül meg, és főképp pünkös szombatján és napján ölt tábori jelleget. Régebben, az év legnagyobb részében élén gyermekzsibaj, nagyra törő ifjak pajkos jókedve törte meg a csendet, mert Csíksomlyón nem csak a bűnösök találtak menedékre, a betegek gyógyforrásra, a szomorúak vigasztalásra, s nem csak a vigadozó köröme fokozódott, hanem ez a hely vala, a székelyföld és a székely nép legszebb virágos kertje, itt pattantak ki a legszebb rózsák, itt illatoztak kibeszélhetetlen pompában a leggyönyörűbb virágok, mert a gyermekkertnek királynője, a csíksomlyói segítő Szűz Mária volt. Minden szeptember hónapban 400-on keresztül a székely ifjak százai gyülekeztek ide, hogy tudománnyal magukba szívják az édesanyaföld szeretetét, a hitnek nagyra becsülését, és azért Csíksomlyó egy zsongó méhkashoz hasonlított, melynek zümmögő kis lakói nem csak édesmézet gyűjtögettek, hanem minden esztendőben új rajokat bocsájtottak ki, hogy a jó székely népnek vezetője szellemi támasza legyenek. A csíki, gyergyói és kászoni katolikusoknak két ősi intézete állott itt, a gimnázium és a tanítóképző. Kezdetben mind a kettő a Ferenc Rendi atyák alapításában és vezetése alatt. A múlt század végén teljesen világiak kezére került. Az új idők szele e két intézetet Somlyóról Csíkszeredába sodorta nem is oly régen. A csodatévő szobor arca bizonyára, mint oly sokszor a múltban, most is elszomorodott, mert ma mind a két intézet veszélyben forog. A régi gimnázium épületében ma árvákat nevelnek az irgalmas nénék, a tanítóképző intézetet pedig szövőgyárrá alakították át, s a jövő reményeivel csak magában az ősi kolostorban találkozunk, mert 1918 óta itt van az erdélyi Ferenc rendiek kisebb papnevelője. Ha a nevezett intézetek nem is forrottak volna annyira a székelyek lelkéhez, s nem emelték volna annyira a falucska tekintélyét, akkor sem veszített volna semmit hírnevéből, mert tulajdonképpen általánosan ismerté és nagy hírnek örvendővé az ottani kolostorban őrzött kegyszobor tette. Csíksomlyó régi búcsújáró hely. A kegyszobor, mikor került a kolostor templomába, biztosan meg is állapítható. Annyi bizonyos, hogy IV. Jenő pápa a 15. században mindazoknak, akik Ferenc rendiek, Csíksomlyói Mária kápolnájának építkezésében segédkeznek, és egyéb szokásos feltételeknek is megfelelnek, teljes búcsút engedélyezett. A mostani híres búcsú eredetét joggal számíthatjuk innen, mert sok körülmény erre val, jól lehet a kegyszobor nem olyan régi, ahogy azt sok krónikaíró tartotta. A kegyszobor honnan és hogy került a kolostor templomába, azt senki sem tudja. Egyszer csak ott találkozunk vele. Ez az idő csak nem összeesik IV. Jenő pápa 1444. évi adományozásával, mert valamelyik ismeretlen magyar mester a 14. század végén vagy a 15. század elején készítette. A mohácsi vész előtt már nagyon ismeretes és híres volt, és a magukra maradt moldvai magyar katolikusok is egészen 1744-ig nagy tömegben látogatták meg Csíksomlyón, annál is inkább, mert közöttük az a hír volt elterjedve, hogy amikor 1520-ban a bákói kolostort a törökök lerombolták, az elmenekült Ferenc rendőrök hozták volna ide. A két szobor megismerése nem volt nehéz, hiszen ugyanazon rendből való papok voltak az elszakadt moldvai testvérek lelkipásztorai, mint a Székelyföldnek általánosan kedvelt barátai. Ezen moldvai magyarok adták a Szentpéteri Egyháznak a bálványos nevezetű havast, azon kikötéssel, hogy valahányszor ők Csíksomlyóra jönnek, Várdott falva és Csobot falva lakói gondoskodjanak tisztességes ellátásról és szállásról. A moldvaiak még manapság is kitartanak Csíksomlyó mellett, papjaik vezetésével eljönnek, és némiképp külön bánásmódban is részesülnek. Régebben sokkal nagyobb tömegben és nagyobb területekről zarándokoltak Csíksomlyóra, Csík, Háromszék, Udvarhely és Maros-Torda vidéke szolgáltatta rendes és megszokott közönségét, de még a török világban is sokan szállingoztak Budáról, Váradról, Kolozsvárról, Csíksomlyóra, hogy láthassák azt a szobrot, melyről egy régi író azt állítja, hogy a görögök híres szobrásza Fidiász vésője sem tudott volna szebbet alkotni annál. A két szobor külső leírása. A csíksomlyói kolostor templom főbejáratát átlépve szemközt a főoltáron egy hatalmas női alak tűnik fel, ki kis gyermeket tart balján, és a pápáéhoz hasonló hármas koronát visel a fején. Minél inkább közeledünk a főoltár felé, Noé második bárkájának alakja, annál inkább nő, s az alak szépsége annál feltűnőbb lesz. A szobor feje kisé balra hajlik, jobb kezében királynői jogar, a bal karján lévő isteni kisdet bal kezében a szeretet rúzsája, s jobb keze áldásra van emelve. A kisdet fején is aranyozott fakorona. A szűz fejét csillagkoszorú köríti, melynek külön nevezetessége van a történetben, és az egész szobrot két oldalán dicssugarak ékesítik. A szűz ruhája leomló fehér köntös, mely derékon át van kötve. A kis Jézuskát más és más színű köntösbe szokták öltöztetni. A szobor lábai alatt a megváltott világ jelképe, a földgömb és a szűz szendeségének jeléül a hold alakja látható fehér és kék csíkokkal. A hold alak közepéből egy ember alak vehető ki. Ez egy 5. században élt Mária istenanyaságát tagadó eretnek papnak képe, kit az egyház 431-ben kiközösített. A szentély két oldaláról kényelmes lépcsőn lehet fölmenni a szobor közvetlen közelébe. Ez a búcsú sok feljárója, melyen ezrek és ezrek mennek föl minden búcsú alkalmával, hogy közvetlen közelről lássák, érintsék a csodákkal jeleskedő segítő Máriát. Az itt megismétlődő tolongás le sem írható. Egy tűt nem lehet beszúrni két ember közé, mindenki fel akar menni a szoborhoz, hogy a vetkert tárgyakat Mária lábaihoz érintse, és a közelből még nagyobb bizodalmat, bátorságot merítsen. A szobron sok viszontagságnak nyomai láthatók. Figyeljük meg közelről mi is a szobrod. Minél nagyobb volt a székely nép fájdalma, nyomora, megpróbáltatása, szenvedése vagy elnyomatása, az üldöztetések között annál jobban ragaszkodott az ő segítő szűzanyjához, annál jobban megnyilvánult szeretetének sokféle jele, és a szobor testén ezek némi karcolásokat idéztek elő. A gyöngyök, ezüst, aranykoronák, királyi pálcák, képek, rózsafüzérek érintése azonban mégsem idézhettek elő oly sérüléseket, amelyeket eltüntetni, befesteni nem lehetett. Lássuk, mit szól ehhez a hagyomány, mit jegyeztek fel erről a krónikaírók. A 17. és 18. századokban a törökök és tatárok igen sokszor törtek be Csíkországba, és a kolostort is háromszor dúlták fel a törökök vagy tatárok. Ezen kívül a Székelyföldnek ezen a részén a magyar portyázó katonáknak is állandó tanyája volt, s bizony az sem volt ritka eset, hogy magyar vagy német katonák fosztották ki a kolostort, akik nem csak eleséget, hanem kincseket is kerestek, kik törtek, zúztak, kímélettel semmivel sem bántak. Csíknak legsiralmasabb állapota 1661-ben volt. A török szultán az erdélyi zavarok lecsillapítása véget, Alibasát küldte be tatár hordák élén, akik egész Csíkot végigpusztítják. Igen sok székely férfit és nőt rabszíra fűznek, s a jasszi vására magukkal hurcolnak, vagy azon reményben visznek el, hogy az elmenekült hozzátartozóik jó pénzen ki fogják váltani. E tatárdulást a kolostort sem kerülhette ki. A kolostor harmadszor égett el, és a szobor csodálatosan megmenekült. Minden esetre csodálatosnak kell tartsuk, mert ugyanezen év október 11-én a tatárok 4 barátot öltek meg, és 4-et hurcoltak rabságba, akik távolak egy templomtól énekelhették a többi rabtestvéreikkel. Testünk elszáradott, szívünk elhervadott, karunk elfáradott, lelkünk elvágyadott. Nincs ki vigasztalni, sem pedig újtani, életünkben táplálni, buban vigasztalni. A fosztogató tatárok a templomba érve először megijedtek az élő alakot mutató Mária szobor fenséges alakjától, és egy tatár korbácsával a szobor csodaszép arcához csapott, de a szentségtörő karja azonnal megmerevedett. Látva ezt egy másik tatár, még dühösebb haraggal rohant az oltára, és baljával a kis Jézus homlokához vágott, de merészségéért ez is hasonlóképpen bűnhődött. A harmadik társainak szerencsétlenségét meg akarván bosszulni, nem mert az oltárra rohanni, hanem távolról a zászló rúdját szegezte a szobor nyakának, hogy így a földre terítse, de látva ezt a vezér, haragra lobbant a tatárok kegyetlenségén, és a bűnösöket ő is példásan megbüntette. Világos ebből, hogy miért vannak azok az eltüntethetetlen karcolatok a szobrokon. Ellenséges kés cselekedte. A hagyomány szerint pap Miklós oltárépítő, mikor a jelenlegi oltárt 1848-ban beállította, az azelőtt 46 esztendővel épült templomban, megpróbálta ezeket a karcolatokat eltüntetni, de nem sikerült befestenie. A hársfából faragott 2 méter 26 centi magas szobor alakjáról arany, bíbor és viola színekkel ékeskedő palást csüngött le, amelyre lehullottak összefonatlan hajfürtjei. A régi képeken így van ábrázolva. A kegytemplomnak 1661 után 33 esztendővel még egy nagy veszélyt kellett kiállnia. Most is a tatárok vonultak végig egész Csíkon. Bár Csíksomjó körül az összes falukat kirabolták, lakosait lemészárolták vagy szolgaságba hurcolták, Csíksomjó csodálatos módon megmenekült. Az 1694. évi február 13-án a tatárok előhada Moldova felől a legelső faluba, Szent Mihályra ének idején betört, és míg az emberek ágyaiban csendesen pihenének, a falut fölgyújtották, és a lakosok csak akkor vettek erről tudomást, amikor a házakat megrohanták, és az embereket kötözni kezdték. A támadást február 15-én megismételték, ekkor nagyobb felkészültséggel és teljes erővel jöttek. Ellepték az egész felső Csíkot, s az első nap 7 közösséget pusztítottak el. Szent Mihály, Szépvíz, Szent Miklós, Delne, Borsova, Szent Domokos és Pálfalva községeket. Ezen a napon kellett volna a kegyetlenség áldozatául esnie Somjónak és Tapolcának. Az öregek még ma is mesélgetik unokáiknak, hogy őseik miként menekültek meg a tatárfogság elől, Várdott falva és Csobot falva asszonyai hogyan döntötték el a csatát. A férfiak az alcsiki táborban voltak összegyűlve és várták a portyázó tatárokat, hogy rajtuk üssenek. Csíksomjón a barátok, öregek, nők és diákok maradtak. Nitzet Ferenc, ferencrendi papnövendék az asszonyok egy részét is férfi ruhába öltöztette, dobbal, síppal, kapával és cséphadaróval látta el őket, és a nagyobb diákokkal együtt a Somjóhegy oldalában csatarendbe állította. A kisebb diákok pedig a templom tornyából, a kolostor udvarából, a tatárok előőrseinek megérkezésekor oly zajt csaptak, hogy a vérszomjas és zsákmányra éhes csorda egész hadsereget gyanítván a kolostor környékéről hanyat homlok menekült Csíkszentkirály felé, ahol rendezett haddal találkozván csatát vesztett. Másodszor így menekült meg a csodatevő szobor. A hatalmas Isten a gyengéket fegyverezte fel az erősekkel szemben. csodás események. Az elmondottakból is elég világos, hogy a boldogságos szűz kegyszobrát Isten csodálatos módon védte meg ellenségeinek kezétől. A kegyszobor története azonban nem volna teljes, ha néhányat meg nem említenénk azon események közül, melyekről a szemtanúk esküvel tesznek bizonyságot, hogy azok úgy történtek, ahogy ők elmondták vagy leírták. Ezek közül többet az egyház hivatalosan is megvizsgált és igaznak talált. Erre bizonyságul hozhatom föl nem csak azt a sok írást, melyekről hivatalos másolatot vettek, hanem azt a sok ajándékot is, melyeket a kolostor őrizetére bíztak hálából, Mária részéről tapasztalt különös testi és lelki segítségért. Mit értünk csodás események alatt? Azon jelenségeket, amelyeket a természet rendes menetével meg nem magyarázhatunk, amelyeket a természet önmagától, Isten közműködése nélkül létre nem hozhat. Ezek megvizsgálásánál az egyház mindig nagy körültekintéssel szokott eljárni, nagyon sokszor anélkül, hogy véleményt mondana, elnézi, hogy a hívők a szentek boldogságos szűz közreműködésével hozzák összefüggésbe, amit megmagyarázni másképp nem tudnak. Ilyen sok rendkívüli eseménnyel találkozunk a csíksomlyói csodákkal jeleskedő segítő Mária szobor történetében is. A legtöbb azon időben történt, amikor az Isten különös közreműködésére volt szükség, hogy a katolikus hit Erdélyben ne csak megmaradjon, hanem fel is virágozzék. A csodás események legnagyobb száma a 17. és 18. századokra esik, mivel pedig mind föl nem sorolhatom, ezek közül néhány nevezetesebbet említek fel, és pedig a szemtanúk vagy a cselekmények központjában álló személyek elbeszélése alapján. A legelső feljegyzett csodás esemény 1669 év Nagyboldogasszony napjának előestéjén egy újonc szerzetes testvérrel történt. Rémaszombati János, szerzetes nevén Domonkost, 1669. augusztus 4-én helyezték Csíksomlyóra. Itt a gonosz lélek nagyon megkísértette az újoncot, fölkeltvén benne a kapzsiság vágyát, és ez Júdás szerepére vállalkozott. Pár napra rá, hogy oda került, a szűz drága gyöngyökkel kirakott koronáját és egy valódi gyöngyökből álló válkendőjét ellopta. Az említett napon, estéli harangszó után egy fél órával Domonkos újonc a szobor előtt imádkozott és azt kérte a szent szűztől, mutatná meg, hogy vajon ő-e édesanyja szeretett édesanyja helyett. Imádság közben a szobrot csillagszerű fény vette körül, és napsugárként özönlötte el annak arcát. Az újonc megrettent, és elkövetett bűne jutott eszébe, és el akart futni, de elesett, és csak a fény elmúltával kelhetett föl. Azután beszélte el ezt az eseményt, melyet látott Pálfalvi Ferenc és a 84 éves nagyboldogasszonyi Bonaventura, ki ezt a Csillagkorona című könyvben legyegyezte. Pátár Bonaventura Pálfalvi Ferenccel a szószék előtti alsó folyosón sétált, s végezték a szentolvasót, midőn észrevették a templomból jövő fényt, mely a torony homlokzatán enyészett el. Losteiner Leonard rendi történetíró jegyzi fel, hogy Csíksomlyón előre tudták, hogy a közeljövőben valami nagyobb szerencsétlenség éri a kolostort, hogy valamelyik rendtag meg fog halni, mert a régi 1802 előtti templomban a lecke oldalon lévő angyal a kezében tartott koronát letette, fejét mélyen meghajtotta. Ez történt 1711-ben, Mártonfi Joachim házfőnök idejében is, Páter Zakariás Didák gyalog épp egészségesen Csíkból udvarhelyre megtette az utat, és amikor visszatért, nem sokára meghalt. Alibasa támadása előtt 1669 három fénylő csillag világította be az egész templomot éjjel-nappal. A fényesség elmúltával a veszedelem azonban bekövetkezett. Belháborúk alkalmával a szobor arca elváltozott. A víg mosolygós arc elszomorodott, amelyről előre gyanították a közeledő veszedelmet, például a Rákóczi Ferenc féle fölkelést. A bűnösök előtte nem állhattak meg, mert nem tudták elviselni az ő tekintetét. Báró Jósika László és Márkos Péter tettek erről bizonyságot. Az 1746. évi december 26-án mise alatt többen látták, hogy a kis Jézuska kezében lévő tollból készített virágdísz meggyulladt, és több ízben, mint a gyertya, úgy égett. A följegyzésekben halott föltámadásáról is megemlékeznek. A betegségből való megtisztulások elég közönségesek, melyeknek legszava hívehetőbb bizonyságai az azok által ezüstből készített szemek, szívek, karok, lábak, akik hasonló betegségekből szabadultak meg. 1747. október 2-a Poclerin Mária gyermekével egyik szeme világát nyerte vissza. Botár Anna szintén 4 ezüst szemet hagyott hátra. 1746. december 20 tett bizonyságot Mártonfi Joachim, hogy Deák János ozsdolai kántor lába a kegytemplomban teljesen meggyógyult, és lábaim ment haza ozsdolára. 1745 pünkösd ünnepein egy erzsébetvárosi örmény fogadalmához híven 2 kezet és 2 lábat tett Mária oltárára. Boros Ferenc neje apafi Ilona kérését meghallgattatván kétszer is megadományozza a kolostort. Boros Ferenc 2 évig nehéz fájdalmakat szenvedett, s a boldogságos szűz közbenjárására ebből meggyógyulván 13 ezüst csillagot adott a Mária tiszteletére. Batyáni Ignác erdélyi püspök egy ezüst lábat tett le a Mária szobrához, aki lábbetegségéből csodálatosan felgyógyulva Csíksomjóra zarándokolt, és egy másik hasonló eset egyházi megvizsgálás alkalmával 1798-ban ő nevezte a szobrot csodálatosnak, csodákkal jeleskedőnek.